Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az életszentség Isten ajándéka. Ő az, aki megszentel minket. Ezért kérjük az Urat, hogy tegyen minket szenté, és tegye szívünket az övéhez hasonlóvá. Isten kegyelme meggyógyít és megszabadít attól, ami megakadályoz abban, hogy úgy szeressünk, ahogy ő szeret minket. Írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Vasárnap kezdődik az advent, a karácsonyt előkészítő 4 vasárnapon át tartó időszak. A keresztény embernek az adventi időszak az elcsendesedés, az önvizsgálat, az Istennel való találkozásra készülés ideje. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. Azt írták, az advent szó a latin adventus domini kifejezésre utal, ami azt jelenti az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, ami megelőzi a messiás, a megváltó érkezését. Várakozunk 4 héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az életurát, fogalmaztak. Hozzátették, a keresztény ember advent idején próbál elcsendesedni, önvizsgálatot tartani. Azt kívánták, hogy az adventi időszak végén megtisztulva gyermeki hittel tudjuk hirdetni karácsony éjszakáján. Emmanuel, velünk az Isten! Súlyog Tamás köztársasági elnök Timár István Szilvesztert nevezte ki a Sándor Palota főigazgatójává, tudatta a Sándor Palota a távirati irodával közleményében. Timár István Szilveszter jogász, diplomata, november 29-től tölti be a főigazgatói tisztséget, közölték. Orbán Viktor miniszterelnök és Semmin Zsolt miniszterelnök helyettes a Kármelita Kolostorban fogadta Frá Gian Dunlap, a szuverén máltai lovagrend nagymesterét, majd Habsburg Károly főherceget, az aranygyapjas rend nagymesterét, tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszéléseken a katolikus egyház társadalmi szerepvállalásáról és Európa jövőjét érintő kérdésekről volt szó. Orbán Viktor miniszterelnök Varga Mihály pénzügyminisztert jelölte a Magyar Nemzeti Bank új elnökének. Varga Mihály a jelöltséget elfogadta, jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. A miniszterelnök hozzátette, a jelölésről szóló javaslatot a parlament elé terjesztette. Varga Mihály Magyarország legtapasztaltabb gazdaságpolitikusa és közgazdásza. Méltatta Orbán Viktor a pénzügyminisztert, és azt mondta, január 1-től kétség kívül egy más gazdaságirányítási rendszerben fogunk majd dolgozni. Ennek a részleteiről kellő időben, decemberben szívesen beszél, tette hozzá. Soha ilyen közel nem voltunk a békéhez, és soha ennyire nem volt veszélyes a háborús helyzet. Ez egyszerre van így, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. A kormányfő az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban úgy fogalmazott, nagyon nehéz és furcsa helyzetben vagyunk. Két olyan hír is volt a közelmúltban, ami megdöbbentő, és ami az európai politikusok felelősségére hívja fel a figyelmet. Az egyik, hogy az oroszok mégiscsak kilőtték azt az interkontinentális ballisztikus rakétát, amely alkalmas arra, hogy nukleáris robbanófejeket szállítson. Ha ezeket bevetik, akkor a háború világméretűvé fog terebélyesedni, és lesz nukleáris tartalma is, figyelmeztetett Orbán Viktor, rámutatott arra is. Az orosz jelentések szerint már amerikai és francia katonák is meghaltak légi csapásokban, ami jól mutatja az eszkalációt, a háború kiterjedésének veszélyét. A néppárti baloldali többség az eddigi leginkább háborúpárti, gyakorlatilag háborús ultimátummal felérő határozatot fogadott el az Európai Parlamentben, közölte Dömötör Csaba, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője Budapesten. A kormánypárti politikus felhívta a figyelmet arra, az Európai Néppárt és a baloldali pártok egész ciklusra szóló koalíciós megállapodása kiterjed arra is, hogy közösen támogatják a háborús politikát. a csütörtökön elfogadott határozat katonai és pénzügyi vonatkozásai is megdöbbentőek, mondta. Hozzátette, ha a néppárti frakciókon és annak elnökén Manfred Weberéken múlna, akkor rövid időn belül háborús féllé válna Európa. Dömötör Csaba tájékoztatása szerint a határozat minden tagállamot arra kötelez, hogy a GDP-je 0,25%-át biztosítsa Ukrajna katonai támogatására. Végül az időjárásról. A felhős tájakon is szakadozik, csökken a felhőzet, általában több órára kisüt a nap, azonban délután a déli megyékben újból egyre több helyen befelhősödik az ég. Ott fordulhat elő legfeljebb egy-egy zápor. Az északi a szél több helyen lesz élénk, a Zemplénben olykor erős. Kora délután 5 és 10 fok közé melegszik fel a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. November 30-án szombaton 15 óra 30 perckor meggyújtják az első adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Budapéter atya és a Jópásztor óvoda óvodásai. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu. Reklámot hallottak.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóban, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni, szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplemet vigyázzik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni,
Szeretnék minden kérdésre felállni. Szeretnék sírókat megnevettetni. József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen nap nem eddig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna. Szeretnék lenni valaki álma.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk, aki a napokban Göncz Árpádné díjat kapott. Az elismerést idén ítélték oda először a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett szakmai konferencián. Riportalanyunk életéről, az alapítvány több mint 25 éves múltjáról, jelenéről és jövőjéről is lesz szó. A fogyatékosügyi ellátás és a jogszabályi környezet alakulásáról és a tervekről is sok minden kiderül. Tartsanak velünk, érdemes! Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetek. Engedd meg, hogy gratuláljak a kitüntetés, ez a legújabb kitüntetés, ez, amit kaptál, Göncz Árpádné díj itt van előttünk, ezt először te kaptad meg a világon, mondhatjuk, tehát ti ketten kaptátok meg a világon.
Nagyon szépen köszönöm, egy nagyon kedves gyógypedagógussal együtt kaptuk ezt a díjat, aki az autizmus diagnosztikában jeleskedik Békés Csabán, és ilyen fajta rendszereket támogat. Azért azt kell tudni itt a háttérben, hogy én nagyon akartam mindig gyógypedagógus lenni, és én nagyon nehezen lettem az. Tehát engem 1990-ben vettek fel, de akkor még Erdélyből jöttem tanulni, és román állampolgár minősültem, és emlékszem, a nevét nem mondom, de HV főtitkár volt akkor még a Bárcin, és behívott, hogy akkor úgy járhatok majd az iskolába, ha fizetek fél évente 600 dollár tandíjat, mint külföldi állampolgár. Hát persze nekem egy dollárom se volt, nem, hogy ennyi, és nem az, hogy főleg rendszeresen 4 éven keresztül. Úgyhogy akkor kerestem olyan iskolákat, ahol nem kellett tandíjat fizetni egy Erdélyből jövőnek. Valahogy olyan volt, amit áron a rengetegből valahogy vagy jöttem. És akkor mindig így visszatértem. És volt, hogy elmentem egy önkormányzathoz dolgozni, egy intézményt beindítani, akik kifizették a tandíjat, de mivel eljöttem ide vissza Miskolcra, akkor vissza kellett fizessem nekik. Végül 17 év alatt lettem gyógypedagógus, és természetesen végül fizettem, mert közben tanultam valami mást, így a kreditpontjaim, amikor bejött a kreditrendszer, az már rég elfogyott, tehát ez egy nagyon hosszú küzdelem volt. Tudomásom szerint én egy csúcstartó vagyok abban, hogy valaki ennyire akar gyógypedagógusnak lenni, és végül az lett.
Mondjuk el, hogy mióta is foglalkozol a gyógypedagógiával, és egyáltalán a fogyatékos üggyel.
Ez egy nagyon kerek évszám, ez a 2024, mert pont 40 évvel ezelőtt, 16 évesen kerültem kapcsolatba Erdély északi csücskében, Máramoros-szigeten a fogyatékos emberekkel. Akkor én a harmadrend világi rendnek voltam a tagja, fiatalon. Az akkor ugyanúgy egy tiltott rend volt a kommunista Romániában, és az volt az egyik feladatom, hogy gyűjtsek ruhákat, élelmiszert családoktól, ugyanis én szamizdatokat cipeltem, és volt, hogy lebuktam, és a Szekunak lettem a vendége. Ez egy másik történet, de ez volt a fedő sztori, hogy a Grödli villában, az egy régi bezárt zsidó villa volt, a földszinten volt a szegényház, oda viszünk be minden héten gyűjtött dolgokat, és azt mondták a nagyöregek, hogy az emeletre ne menjek fel, hiszen ottan pszichiátri betegek, fogyatékosok vannak, úgy kasztrálva egy pendelyben, nagyon-nagyon büdös volt, egy nagy légtérbe összezárva, és természetesen egy 16 éves fiatalnak, aki azt gondolja, egy ifjú titán, nem lehet olyat mondani, hogy valahova ne menjél. Emlékszem, az első három alkalommal nagyon rosszul jöttem ki, és azért kidobtam a tacsot, de nekem nagyon fontos volt az, hogy engem ott folyamatosan vártak a rácsos ablak mögül, és én lógtam is az iskolából azért, hogy oda cipeljek dolgokat, de akkor lehetett úgy bemenni, és nagyon érdekes, a tanárok sose írtak be hiányzónak, mert tudták, hogy van ez a tevékenység, és akkor a 89-es változás után lehettem volna akár az egyik legfiatalabb szenátor is, tehát erős mozgalmi múlttal ez egy nyitott lehetőség volt számomra, vagy egy bezárt plébánián folytathattam volna most már hivatásszerűen a fogyatékosokkal való tevékenységet, és én akkor a fogyatékosokat választottam, és abban az időben, a 90-es években mindenki akarta Erdélyt támogatni, nagyon sok segély jött Romániába, és találkoztam egy lovagrenddel, a Szent Kolumbán lovagrend Bradfordból, úgy kell elképzelni, ez a Szent Kolumbán olyan, mint Szent Gellért nálunk, tehát ő tette keresztényé azt a skót meg ír területet, és ők támogattak abba, hogy egy saját alapítványt hozzunk létre, ez a Paternoster alapítvány volt, és az atya faluba Szatmárnémetitől 10 kilométerre a magyar határ az ott volt a falu szélén, felépítettünk egy teljes otthont, ugyanúgy egy farmot, John Deere traktorral, 40 alkalmazottal, de közben meg azt mondták, hogy tanulnunk kell, hiszen a munkavállalási engedély és az állami normatíva, az pedig diplomáció ahhoz kötött volt, és akkor közben azért Budapesten elvégeztem egy tanárképzőt, egy egészségügyi főiskolát, Írországban alternatív gyógypedagógiát, és Romániában nem ismerték el, mert az akkori Romániának nem volt ekvivalencia szerződése a többi országgal, és azt mondták, akkor menjek el Bukarestbe tanulni, hát erre már nem volt időnk, energiánk, és az a közösség, akikkel 7 évig dolgoztunk együtt, 89-től valójában, akkor elfáradtunk, és átadtuk az egyházi szervezeteknek az addigi tevékenységünket, az összegyűjtött vagyont, és szanaszíján rohantunk a világba, volt, aki Kanadába, vagy Spanyolországba, Olaszországba, Hollandiába, hát én ide csak Miskolcra, a szomszédba kerültem, mert volt kollégáim, itt egy alternatív iskolát működtettek, és akkor itt kaptam munkalehetőséget, és akkor már megvolt három gyerek, és akkor ide jöttünk dolgozni, de nagyon szűkös volt számomra az iskola. Jó lett, az egyik első integráló iskola volt a Magyarországon. Hivatalosan akkor Miskolcon engedélyt kaptam rá, és fogyatékos kisfiút vettem fel oda dolgozni, és innen indult a szimbiózis, hogy ennek a fiatalembernek legyen jövőképe. Ő ma már önállóan is tud közlekedni, és dolgozik a kertészetünkbe, mint egy megváltozott munkaképességű fiatalember. De igazából akkor kezdődött az a mozgalom, amit is megvolt a Miskolc Diósgyőri plébánián, a Hit és Fény csoport. Jelen pillanatban nem tudom, hogy ez mennyire aktív, de annak idején a Bárka mozgalom, én személyesen többször is találkoztam Jean Vanier-val, a fogyatékosokkal való közösségi együttélés, az egy iszonyan fontos missziós küldetése, azt gondolom, az egyháznak, és ez a fajta kicsit egyházi, de kicsit világi a kettő között, hogy nagyon sok önkéntes munkára alapozva életeret hozunk létre felnőtt fogyatékosokkal, akkor az nagyon benne volt a levegőbe, és elkezdtem ebbe a csoportba járni, és a szülőkkel beszélgetni, nyári tábort szerveztünk, hogy mire van szükség, és a szülők is elmondták, hogy a legnagyobb kihívás az, hogy amíg iskolában van a fogyatékos gyerek, addig helyel közel rendben van, mert tudják, hogy jó helyen van, vigyáznak rá, fejleszgetik, de utána már nincsen stabil ellátórendszer, és a lakhatás egy nagyon nagy kihívás. És akkor erre szerveztük a Szimbiózis Alapítványt. Először is a lakhatást akartuk megoldani, de utána már a 2000-ben az első újságcikk úgy íródott rólunk, hogy a kecsketartás, mint a munkaterápiás távlat. Tehát azt láttuk, hogy nekem is már akkor magánemberként is voltak állataim, hogy az állatokkal való foglalatosság az olyan szinten le tudja kötni a fogyatékos embereket, és nagyon hamar hoz egy pozitív rezonanciát, tehát reggel kiengedem a tyúkokat, és délután összeszedem a tojást, tehát egy napon belül jön a pozitív eredmény, vagy legeltetjük a kecskéket, utána meg tudjuk fejni. Tehát nagyon hamar van egy megerősítés, hogy jó az, amit én csinálok, és van értelme az életnek. És akkor így indult el maga a Szimbiózis Alapítvány, és hát ma már ott tartunk, hogy több mint 550 családdal van valamilyen együttműködésünk. Épp a napokban indul újra, egy rövid kihagyás után a babysitter szolgáltatásunk, tehát ezt 6 éve működtetjük. Hál' Istennek tovább kaptunk rá finanszírozást. Több mint 80-an vannak azok, akikkel a bentlakásban dolgozunk, 9 házban laknak nálunk, és itt is van éppen most egy kis folyamatos fejlesztés, egy kis adományházikó, egy lakással, tehát 2 főszámra alakítunk ki még tovább a lakhatást, de nagyon izgalmas az, hogy 175-en vannak bejárósok nappali intézménybe, itt nagyon súlyos fogyatékosok is vannak, akár szontatáplált, akit pelenkázni kell, tehát ezen a területen is, de a korai fejlesztés területén az autizmus emberkéknek a segítésében is nagyon nagy a várakozási lista, és jelen pillanatban több mint 300 embernek utalunk fizetést, és ebből 252, akinek van valamilyen papírja. Tehát ez lehet értelmi fogyatékos, autizmussal élő, de pszichiátri beteg, hajléktalan szállóról is járnak hozzánk dolgozni. Tehát azt látjuk, hogy maga a munkahely teremtés az iszonyúan fontos. Azért egyrészt, mert ők adófizető polgárokká válnak, ez egy fontos társadalmi üzenet, de azt gondolom, hogy a felnőtt társadalmi státus, hogy én dolgozok, bejelentett munkahelyen van, és a rendszeres jövedelem, mi ezt egyébként mérjük is, hogy az uzsoráról való leválás, a szegénységi spirálból való kijövés, az nem megy egyik napról a másikra, de 1-2 év alatt megoldható. És azt gondolom, hogy ez az igazi életminőség, amikor valaki megpróbál a saját lábán valahogy megállni, és azokkal a régi nehéz koloncokkal levő együtt élést azt le tudja tenni. És ez is egy aktuális társadalmi kihívás, hogy nekünk ebbe is részt kell venni. Ez lehet, hogy ez tabu téma még ma Magyarországon, de azt gondolom, itt a peremvidéknek, vagy a, nagyon csúnyán mondják, a sötét borsodnak a fejlődése, egy kicsit a kivilágosítás irányába való elmozdulásra, ez egy nagyon fontos feladat. És ebben az érintetteknek a stabil megélhetésének a biztosítás azt mondom, az egy kulcs tényező.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Thank you. Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk. Térjünk még vissza egy kicsit a magyarországi fejlődésére a fogyatékos ügynek. Említetted ezt az alternatív iskolát, ez már kifejezetten fogyatékos emberek részére jött létre?
Nem, hanem azt gondolom, hogy a magyarországi alternatív mozgalom, ez a Montessori, a Waldorf, a Rogers, most éppen van egy farmalapú nevelési iskolai mozgalom, ezek sokkal nyitottabbak arra, hogy a problémásabb gyerekeket is felvegyék. Az, ami ilyenkor gond szokott lenni, hogy azok a szülők, akik nem szeretnék, hogy kisegítő iskolába, most nevezzük a nevén, menjen a gyerek, de integráló osztályban nem nagyon veszik fel őket, akkor ez a kettő közötti állapot az, ami erre alkalmas lehet. Azt szoktuk látni, hogy ott is nagyon-nagyon nyomás. Az egészséges szint az, hogy körülbelül a gyerekeknek a 10%-a jó, hogyha fogyatékos, ha több, akkor az már megborul az egyensúly, mondjuk egy 20 fős osztályban 2 gyerek. És akkor együtt tud az osztályjal fejlődni, és ott jól elfér. Hogyha pedig túl sok az ilyen gyerek, akkor megborul az egyensúly, akkor mindenképpen kell, amúgy is kell egy gyógypedagógus segítség, mondjuk mint egy utazó gyógypedagógus, vagy egy pedagógiai asszisztens, de akkor már tényleg az egy gyógypedagógus irányába mozdul el. Tehát itt is fontos az egyensúlyt megtartani, de természetesen függ a gyerektől is. Tehát, hogyha van egy ilyen, mondjuk egy viselkedési problémás gyerek, aki hiperaktív, ez az ADHD-nak szoktuk most így becézni, vagy valakinek, akinek logopédiai problémája van, az abszolút elfér. Tehát mellette még elfér akár egy értelmi fogyatékos is, de mondjuk 2-3 autista gyerek, aki folyamatosan megborítja a közösséget, az már nem működőképes. Tehát abból mondjuk max. 1, esetleg 2 az, ami tartható lenne. De azt is látjuk, hogy az integrálás, és lehet, hogy itt az integráció pártiak engem most meg fognak kövezni, úgyhogy én ennek az egyik szószólója vagyok, nem mindig a fogyatékos gyereknek jó. Tehát azt is látjuk, hogy nagyon sok fogyatékos gyerek szenved az integráló iskolában, mert valljuk be, akik egy kicsit is ismerjük a gyerekeket, a mai kortárs közösség az gyilkos. Tehát nagyon erősen. Tehát általános iskolában még úgy elmegy, de már utána nem mennek el együtt moziba, nem hívják meg a buliba. Azt is láttuk, hogy nem hívják meg őt a születésnapra, és hogyha ő hívja meg az osztálytársokat születésnapra, akkor nem mennek el hozzá. Tehát ez egy nagyon kemény történet tud lenni lelkileg is. Tehát azt gondoljuk, hogy alsó tagozatban, vagy még úgy 6.-7. osztályig teljesen rendben van, akkor a gyerekek még vezethetők, de utána a pubertásban már nagyon erős eltérések vannak. Ez csak akkor fog működni, hogyha egy jó osztályközösség van megalapozva, ahol értékként tekintik őt, és megvan az az egyensúly, megvan az egy jó ráhatás, egy jó osztályfőnök, egy jó tanítói alappal, ahol ez kifutatható. Tehát én is azt gondolom, hogy nem kell a mai tinikre ráerőltetni, de lehet jó programokat szervezni, ahol mindenki megtalálja a fontos szerepkörét, és akkor ez a dolog működik. Ugyanakkor azt látjuk, hogy erről is keveset beszél a szakma, hogy a többségi társadalomnak, idézve az egészséges gyerekeknek iszonyúan fontos, hogy találkozzanak fogyatékos osztálytársakkal, diákokkal. Nem csak az 50 órás szolgálat, amikor elmegyünk, sepregetünk, festünk valamit, hanem tényleg egy tartós együttműködés legyen, és akkor vissza szoktam kérdezni, hogy vajon miért van az, hogy miért van Magyarországon a legtöbb válás, vagy miért van a legtöbb öngyilkosság a 20 és 30 év közötti életkorban, mert nincsenek kulcsaink, a megoldásaink, a problémás helyzeteknek a valahogy kibontására, hogy egyből menekülünk, és egyből végletes dolgokat keresünk, vagy akár ha egy szülő megbetegszik, egyből keresünk az idős otthoni telefonszámokat. Egy fogyatékos emberkével való tartós együttműködés azt a képességet bontakoztatja ki bennünk, hogy vannak az életben problémás helyzetek, és ezeket meg kell tanulni megoldani. Ebben részt kell venni, erről beszélni kell. És azt gondolom, hogy az is lehet, ez lehet egy kicsit alternatív, de én ezt tanultam 25 évvel ezelőtt Írországban, hogy az alternatív gondolkodásunk azt mondja, hogy keresünk mindig valami rációt benne, és mondjuk egy fogyatékos embernek a Földön az az egyik küldetése, lehet, hogy a jó Isten is így gondolja, hogy ő megtanítson minket a másikra figyelni, azzal, hogy mi együtt dolgozunk vele. Tehát ezt nem lehet tanítani tankönyvből, hogy figyeld a másikat, vagy keressél megoldást, vagy keresd a másiknak is az indokait, tárjuk fel, vagy beszéljünk közösen a megoldásról, ezt meg kell tapasztalni, és ezt a képesség fejleszthető. De ez csak így apránként bontakozik ki valakiből és születik meg, és azt gondolom, hogy a fogyatékos emberek egy iskolai közösségben lehet, hogy ők szenvednek, de ők azért vannak, hogy mi jobbakká váljunk. És én teljes mértékben hiszek ebben, és mai napig is szoktak meghívni oktatási intézményekbe, hogy beszéljek arról, hogy mit tudom én, van egy fogyatékos emberke, lehet az nem biztos értelmi fogyatékos, lehet, hogy csak éppen vak vagy kerekesszékes, és hogy szeretnék felvenni az iskolába, de a szülők az osztályközösségben tiltakoznak. És akkor elmondják a szülők néha nagyon keményen, hogy ők inkább fizetnek azért, hogy legyen egy jó kisegítő iskola, de ha ebbe az osztályba bekerül egy fogyatékos gyerek, akkor a pedagógusoknak a figyelme kicsit többet fog a fogyatékos gyerekre fókuszálni, és az ő gyerekükre kevesebb figyelem kerül. És ez egy akár érthető, de nagyon önző álláspont, és akkor próbálom nekik elmondani, hogy mi mindent fog kapni a te gyereked azáltal, hogy valaki ide bekerül, aki nem biztos, hogy boldog lesz, de a te gyereked fog ettől több lenni, hiszen mire neveljük a gyerekünket? Légy a legjobb, győzd le a másikat. Tehát az önzőséget díjazzuk, és ebbe az irányba büszkék vagyunk a gyerekünkre, hogy ő mindenkit legyőzött. És amikor megnézzük mondjuk egy parasport eseményt, akkor ők van, hogy kézenfogva futnak be a célba, mert az egy nagy örömélmény. És azt gondolom, hogy ezt a fajta másságot, ami érték, amitől emberek vagyunk itt a Földön, ezt rajtuk keresztül és velük együtt tudjuk megtanulni.
Betöltötte a 25 évet az alapítvány, a legfontosabb állomásokat kiemelnéd?
Nagyon izgalmas kérdés, a 25 évet így gyorsan egybefogni. Én azt gondolom, hogy maga az alapítás évek 1999. október 23-a. Akkor kaptuk meg a bírósági kivonatot, hát akkor nem volt semmink. Tehát az egy 100.000 forintos idézelbe adománnyal indultunk, mint bármelyik más civil szervezet, és akkor volt egy lélektani határ, 1 millió forint költségvetés, ami a következő évben már meg lehet, és akkor gondolkodtunk abban, hogy lehetne majd bért fizetni valakit, alkalmazzunk, és egy miskolci teaházban, meg a Zsóka néni, a mindenki gyógypedagógus, aki az első fogyatékos óvodát hozta létre Miskolcon, nála a konyhába üldögélve beszélgettünk, hogy hogyan is lehetne valamit csinálni, és a harmadik évben már sikerült egy részmunkaidőt létrehozni, és akkor pályázni, akkor indítottuk az első személyisegítő szolgálatot, amiből később a támogató szolgálat nőtte ki magát, és az egyik szülőtől kaptunk a Gálába, ez Miskolc szélén, egy nagy ipari épület, a harmadik emeleten bezárt egy raktár, ahol ilyen háztartási eszközöknek volt a raktára, mert nyugdíjba mentek a szülők, akiknek egy súlyosabb érintett Down-szindrómás gyermekük van, és az irodai részt két irodahelyiséget kaptunk meg, és ott kezdtünk el lábtörlőt szőni, meg indult a Gyógyít a báb program. Fantasztikus volt a báb színházzal együtt dolgozni, a báb színháznak a nem használt bábjait kaptuk meg, és a báb színház erőterében minden héten bábos program volt, és létrejött a szimbiózis színtársulat, és elkezdtünk külföldre menni a báb színház mikrobuszával, és a negyedik évben megjött a következő lélektani határ, 10 millió forint, tehát azt gondolom, az egy óriási dolog volt, és akkor már voltunk hárman alkalmazva, aztán heten alkalmazva. 2002-ben pont akkor látogatott meg minket Göncz Árpádné, az volt a fogyatékos emberek európai éve, 2002-2003, és a nyílt a Miskolc belvárosában az első nagy bevásárlóközpont, és megkaptuk a földszintet, hogy csináljunk egy kiállítást, és meghívtuk a szakmai partnereket, hogy induljon el valami a miskolci fogyatékosokról. És az volt annak a szlogenje, hogy önök is hoztak már rossz döntéseket? Mi is szeretnénk tévedni, de sajnos életünk fontos kérdésében mások döntenek helyettünk. És ezzel próbáltuk a sajtót is megérinteni, hogy milyen egy fogyatékos embernek lenni. De igazából a nagy találás az volt ebben a 2002 végén, egy novemberi nap volt a kiállítás megnyitásában, hogy egymásra találtunk a fogyatékos emberek, a különböző fogyatékos szervezetek, és mai napig is együtt vagyunk, ez a Miskolci Fogyatékos Ügyi Szakmai Műhely, pont most december 3-án megint egy közös bemutatkozással a szervezetek együtt meglátogatjuk a Városházát, és az új döntéshozóknak be fogunk közösen mutatkozni. Tehát elindult valami egy összefogás, és a szimbiózis alapítvány mindig egy hálózatépítő szakmai együttműködő rendszer létrehozása volt a jellemző. Utána pedig, hát a nagy lélektani határok most a matek nyelvén, hogy az évi 100 millió forintos költségvetés, meg legyen, mit tudom én, 25-30 alkalmazottunk, létrehoztuk az első otthont, a második otthont, a napközit, a szállítószolgálatot, és ma már több mint 300 embert foglalkoztatva, több mint 500 embert ellátva, azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb civil szervezetén nőttük ki magunkat a térségben. Nem titok, hogy a harmadik éve az éves költségvetésünk bő 1 milliárd forint fölött van, de 300 embert nézve ez nem is olyan sok, de ez egy KKV-nak minősül. Ez azt jelenti, hogy mi egy társadalmi vállalkozás vagyunk, akik munkahelyeket hozunk létre, akik pénzt hozunk ide Miskolcra, közfeladatoknak a fejlesztésére. És ez egy nagyon fontos terület, azt gondolom, meg nem utolsó sorban, hogy minket külföldről is nagyon sokan ismernek. Tehát múlt héten éppen 110 izraeli látogatónk volt, ottani autista embereket ellátó terapeuták. Nem sokára érkezik hozzánk egy amerikai támogató, aki azért szeretne minket bevonni a projektbe, hogy Azerbajdzsánba hozzunk létre szociális farmokat. Eddig több mint 22 országgal beszéltünk, egyeztettünk. Éppen most egy kolozsvári szervezettel dolgozunk együtt egy Erasmus projektbe, ahol a kolozsvári autista gyerekek fejlesztését végezzük. Most a beszélgetés délutánján éppen egy internetes meeting lesz egy nagyváradi szervezettel, ahol szlovén, osztrák és olasz szervezettel dolgozunk együtt, de egészen, mit tudom én, a spanyol, ír, angol, norvég szervezetektől egészen a moldáv köztársaságnak a minisztériumig terjed ez a portfólió. És én nagyon fontosnak tartom, hogy tanulunk egymástól, tehát úgy, mint lopjuk a szakmát egymástól, a közös gondolkodás van. És az is, ami nagyon izgalmas, hogy például tagja vagyunk egy brüsszeli nagy ernyőszervezetnek, a például foglalkozási rehabilitációs munkacsoportot erősítjük, és részt veszünk jogalkotásban, pályázatoknak a kiírásának a tervezésében, és már most látjuk azt, hogy például 10 év múlva mi lesz Magyarországon a szakmában, mi az, ami éppen divatos, vagy vívmány, vagy innováció. Tehát nálunk most azt mondjuk, hogy a támogatott lakhatás, jaj de jó, hát nem, az már közösségi lakhatás. Régen a lakóotthont gondoltuk annak, aztán az most már a kormányzat is elfelejtette, meg a jogszabály is, hogy az már egy avid dolog. Tehát azt gondolom, ez a fejlődés nagyon-nagyon fontos, de mondhatnám azt, hogy a jogszabály alkotásban 2015-ben írtunk egy nagy tanulmányt, több mint 300 oldalas, és javasoltuk, hogy a közösségi szociális farmoknak az elismerése legyen meg, és pont tavaly egy éve a beszélgetésünk előtt egy évvel jelent meg, hogy akkor módosult a jogszabályát, 7 évig lobbiztunk érte, és nem csak a jogszabály lett meg, hanem most jelen pillanatban december 2-áig kell beadni azt a pályázatot, ami a társadalmi vállalkozások fejlesztése a mezőgazdaság területén, tehát új szociális farmok létrehozását támogatja a kormány és mi szakmailag, ez egy európai uniós forrás, és több mint 40 szociális farm fog létrejönni, és mi vagyunk a módszert, mi vagyunk a minta. És azt gondolom, ez az igazi társadalmi hatás. Sokan megkérdezik tőlünk, hogy adnának egy ingatlant az ország másik végébe, hogy hozunk létre egy franchise rendszert. De mi nem hiszünk ebben, én magam is teljesen ellenzem, mert egy adott mondjuk egy szülőcsoportnak, ahol van egy mondjuk egy fogyatékos gyerek, hogy maguknak hozzák létre, a gyereküknek hozzák létre, az egy óriási erő a tulajdonosi szemlélet, amit érdemes kiaknázni, és mi szeretjük a sokszínűséget, hogy sokan legyünk sokfélék, maga az intenció, a vízió iránya az ugyanaz, de az odavezető út az mindig egyéni. És én hiszek abban, hogy most egy új szektor születik, mondjuk a szociális farmoknak a szektora, amiben mi már nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, az első szakmai kiadványunk az pont 2008-ban íródott.
Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgetünk. Az állatterápia kezdetektől ott van az eszközök között.
Először az állatokkal való foglalkoztatás az egy munkaalapú gondolkodásmód volt. Nem gondoltuk azt, hogy ez terápia. A maga lovas oktatás, lovas terápia az egy nagyon bonyolult dolog. Mi azt mondjuk, hogy egy állatasszisztált foglalkozást csinálunk, és 2010-ben az Autism Europe egyik konferenciájára voltunk meghívva Olaszországba, ahol kocsival mentünk el, és mi, amikor mindig elmegyünk külföldre, mi mindig keresünk valamilyen partnert, hogy hova lehet elmenni, látogatni, szakmát tanulni, és akkor találtunk egy Cascina Rozzago nevű szociális farmot, ahol súlyos autistákkal foglalkoztak, a Milánói Pszichiátri Egyetem docens házas párának nagyon súlyos érintett gyereke van, és ezt ők hozták létre. Ők is sokat tanultak például az USA-ból, és ott látunk alpakákat és alpaka terápiát. Ebben mi beleszerelmesedtünk, meghívtuk őket, ők eljöttek hozzánk. Nagy nehezen sikerült alpakát venni, az egy közösségi adománygyűjtés keretében, és így indult el. És ma már nagyon fontos, hogy van néhány alpakatartó Magyarországon, állatasszisztált terápiát, csak mit csinálunk ezekkel az állatokkal, de elkezdtük ezt kutatni, és például Grazban van egy nagyon fontos központ, akik az osztrák állatasszisztált terápiás állatokat vizsgáztatják, és elmentünk hozzájuk tanulni. Ott például csüngő hasum alatt szamár és bárány terápiát is láttunk, hogy mi mindent lehet csinálni az állatokkal, és ezeket az állatokat vizsgáztatni kell. És most vagyunk abban a gondolkodásmódban, a gyógypedagógiai egyetemi oktatással együtt, hogy Magyarországon is kell ezen a területen valamit csinálni, mert a nemzetközi elismertséghez az kell, hogy ezeket az állatokat valaki vizsgáztassa. És erre nincsen jogszabály Magyarországon, nincsen rendszer Magyarországon, a kutya és a ló az, ami már megvan. van. Itt is vannak anomáliák, de az úgy helyen közel rendben van. De a többi állattal, amikkel mi foglalkozunk, nekünk is van terápiás lovunk, meg lovagoltatunk, meg van gyógytornász, meg gyógypedagógus, aki foglalkozik a gyerekekkel. De van, aki fél a nagy lótól, mert az egy nagy testű állat, van, aki fél a kutyától, mert az jön szimatol, júj, nehogy megharapjon. Ezek a kis bohókás állatok, mondjuk a mi szamarunk, vagy az alpakánk, az pont a kettő között van, és nagyon cukik, és pont emiatt nagyon fontos, hogy az érintettek egy részének ők kimondottan alkalmasak, de azt is mondhatom, hogy jó néhány éve a miskolci gyekből érkeznek hozzánk minden héten nagyon súlyos gyerekek, akik még a kisegítő iskolába se tudnak eljutni. Tehát van a megégett gyerek, szondatáplált gyerek, olyan, aki üvegcsontú, tehát akire egészségügyi ellátásba kell figyelni, és van egy fantasztikus főorvosi csapat, meg egy segítői csapat, a kórház buszával jönnek hozzánk, és mi ezt ingyen biztosítjuk ezeknek a gyerekeknek, és óriási eredmények vannak, az önbizalom növelése. Vagy gondolhatunk abba, hogy vannak olyan gyerekek, akik végstádium előtt vannak. Tehát tudjuk, hogy ők már sokáig nem lesznek közöttünk, de mosolyt tudunk csalni az arcukról, hogy ők itt vannak közöttünk az állatokkal, és ők is egy élménnyel gazdagodnak, és azt gondolom, az állatasszisztált terápiának ez is a része, hogy mi ilyeneket csinálunk, és ennek a jogszabályi, szakmai hátterét, ha lesz egy kicsi időnk, akkor hozzá fogunk fogni, és meg fogjuk alkotni.
A fogyatékkal élők világnapjára hogyan készültök? Említetted az imént, hogy terveztek valamit?
Nagyon fontos, hogy ez mindig egy közösségi esemény. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt például a szakmai partnereinkkel egy különleges karácsonyfát állítottunk fel a Városházán, ahol volt kerekesszék, rollátor, fehérbot, autista piktogram, vaságykeret, tehát sok mindenből a Bakosszélkat a művésznő koncepció alapján is belül egy világító szív, ha valaki közelebb ment, akkor gyulladt fel egy ilyen speciális eszközzel. Azt például nagyon szerettük. Most talán egy kicsit egyszerűbb lesz, hogy elmegyünk bemutatkozni, hiszen új városvezetés van, új képviselők vannak, és mi azt mondtuk, hogy megteszük azt a lépést, hogy elmegyünk bemutatkozni, mindenki fog kapni 3-5 percet, hogy kivetítünk a szervezetéről egy képet, és bemutatkozunk, hát körülbelül 20 szervezet lesz az, aki most így elmegy ebben az összefogásban, hiszen mi hiszünk abban, hogy nem egy-egy külön szervezeti lobbit kell képviselni, hanem az összfogyatékos társadalmat képviseljük, és ebben nagyon jó a miskolci együttműködés. Azt gondolom, hogy Magyarország szinten, akár Európa szinten is unikális, hiszen eddig mindig csak az érintett fogyatékossági típusban lévők, mondjuk a mozgáskorlátozottak fogtak össze, vagy az értelmi fogyatékosok fogtak össze, mi együtt vagyunk. És együtt vagyunk a egyházi, állami, civil szervezetek, minden hónapban találkozunk, és a Vakok Szövetségénél itt a Borsod-Abolcsi-Zeppelin Vármegyei Szövetségnek van egy nagy terme a belvárosban, mindig ők a házigazdák, és volt már úgy, hogy kipróbáltuk, hogy például egy pályázathoz kell 10 együttműködés egy óra alatt, és elküldjük, és egy óra múlva tényleg visszajön, látatlanban bízunk egymásban, és egyébként nagyon sok közös akciónk van, akár az autizmus világnapja, a fehérbolt világnapja, mindig meghívjuk egymást, és számítunk egymásra, és nagyon jó az, hogy ilyenben tudunk közösen gondolkodni. Például közösen alkottuk meg a helyes egyenlőségi programnak a fogyatékosügyi részét. 2 évvel ezelőtt létrejött a miskolci fogyatékosságügyi kalauz, amit feltettek a városnak a honlapjára. Most az egyenlőségi program és a rehabilitációs foglalkoztatási tanácsot próbáljuk újraértelmezni. Tehát mindig próbálunk valamit lokális szinten, olyan szinten fejleszteni, vagy például a közszolgáltatások akadálymentesítésében, amikor mondjuk egy buszmegállót kell akadálymentesíteni, azt vak, siket, látás sérült, könnyen érthető kommunikáció szempontjából is kell akadálymentesíteni, és közösen elmegyünk. És akkor elmondjuk mindenkinek a szempontjait, és ezt nagyon jól veszik a szakemberek, hogy nem külön-külön kell mindenkit összehívni és ezt összefésülni, hanem van egy olyan csapat, egy grémium, aki ezt tudja prezentálni Miskolcon.
említetted, hogy a szakmában körülbelül sejtetitek, hogy mi a jövő, így a jogalkotásban is részt vesztek. Mégis mire számítasz a szakmában?
Én azt gondolom, hogy most egy új lehetőség nyílt előttünk. A belügyminisztériumban most először lett idén szeptembertől fogyatékosságügyi államtitkárság. Soha nem volt a fogyatékosságügynek saját tárcája. Maga az államtitkár az egy fantasztikus személy, ő maga is érintett, tehát ő maga is hallássérült. A dr. Kósa Ádám, aki sokáig volt Európa Parlamenti képviselő, előtt a Sinosznak a vezetője, és ha egy érintett maga képviseli a fogyatékosságügyet egy minisztériumba, és egy egész államtitkárságot kap, azt gondolom ez egy nagyon fontos üzenet a rendszernek, hogy lehetne most a következő időszakban valamit tenni és csinálni ezen a területen. Tehát mi is már többkörös egyeztetésen vagyunk túl, lesznek nagyobb pályázatok, és azt reméljük, hogy maga közbeszédben is egyre többet fogunk tudni erről beszélni, és mi teljes mértékben partnerek vagyunk, hogy ez fejlődjön, és nagy kihívások vannak, tehát egyre többet hallani az, hogy egyre több súlyos autista gyerek van. Az ő családban való elhelyezésük is már problémás. Egyre többen kerülnek akár be a gyerekvédelembe. Ezt a gyerekvédelmi rendszer nem tudja, mert kevés a szakember kezelni. Nagyon nagy kérdés, és most akár itt az egyházi vonatkozásban is, hogy egyre több egyházi intézmény van, de nekik sincs annyi szakemberük, hogy mondjuk a súlyos autizmus kezeljék, és akkor mi lesz velük? Akkor állami egyházi civil összefogás kell, egyetemi összefogás kell, szakemberképzés kell, a külföldi tudást el kell idehozni, de mi például dolgozunk a diagnosztikával is együtt, és például Miskolcon itt végre nyílt a kórházban egy központi gyerekpszichiátria is, ahol naponta átlag 7 diagnózis is születik. És azt is mondják akár a tanulási képességeket vizsgáló bizottsággal beszéltünk a múltkor, hogy nyugodjunk meg, nekünk rengeteg kliensünk lesz a jövőben, és egyre több kihívás lesz, egyre több a súlyosabb gyerek. Az, hogy ez miért van így, ezt lehet, hogy a Jóisten egyszer elárulja, maga a tudományos válasz még nem született meg, de nekünk nem is az a kérdés, hogy ezt az indokot most feltárjuk, hanem az, hogy tudjuk kezelni, hiszen problémák azok most vannak, és ez nem szűnik meg délután 4 óra után a munkaidő végén, hanem éjszaka, ünnepnap, hétvégén is ott kell lenni ezekkel a családokkal. Éppen ezért az egyik legfontosabb aktuális segítségnyújtásunk a babysitter szolgáltatás, ahol most mi 200 családnak segítünk 200 forintos óradíjjal, mennyi a fizetőképesség, vagy az egy hét mennyország programunk, a tehermentesítés, vagy a nyári tábor, ahol egy fogyatékos gyerek egy segítő, mert annyira sok problémát kell kezelni. Tehát ezekre nekünk fel kell készülni, és mi ezekre most jelen pillanatban kevesek vagyunk itt, mint szimbiózis alapítvány. Tehát fontos az, hogy országos hálózat jön létre, és reméljük, hogy ebbe az irányba most erőteljes lépéseket fogunk tudni tenni. Természetesen ez kell, hogy a magyar gazdaság is egy kicsit összekapja magát, hiszen ezt valamiből finanszírozni kell, de ha megnézzük a külföldi példákat, hogy egy erős, szolidáris, szociális ellátórendszer az egy társadalmi befektetés, mert ha a szülő kiesik a munkából, ő is eltartott lesz. Ha pedig a szülőt megtartjuk a munkába, ő adófizető marad. Tehát ez egy társadalmi befektetés, ami egy éven belül már megtérül. Jelen pillanatban a magyar ellátórendszer struktúra még nem ezt a képet mutatja, hanem most nagy totális rendszereket tartunk fel, amelyeket le kell bontani, emberközeli, egyéni léptékű ellátórendszert kell létrehozni, ami lehet, hogy először soknak tűnik, de utána mindenképpen közgazdaságilag és makrogazdasági szinten is megtérül.
Mi az, amin változtatnál a jogrendben, vagy akár a fogyatékosságügyi törvényekkel kapcsolatban?
Nagyon fontosnak tartom az átláthatóságot, a kiszámíthatóságot. A legtöbb rendszer például áttért a hátizsákos rendszerre. Ez egy, azt is mondhatjuk, egy társadalmasítása vagy piacosítása a fogyatékos emberek támogatásának. Úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy fogyatékos ember kap egy diagnózist, egy gyerek, és akkor kap egy virtuális bankkártyát, egy vouchert. És akkor természetesen van mindenféle segítője, ez lehet a szülő, de van a gyámhivatal, akik megmondják, hogy ezt a pénzt hogyan lehet felhasználni, hogy ebből mondjuk korai fejlesztést vásárolsz, vagy iskolát, vagy foglalkoztatás segítséget, speciális szállítást, babysitter szolgáltatást, a társadalom ennyivel tud téged megtámogatni. És akkor mindenki el tudja dönteni, neki mi a legjobb. És akkor azok a szolgáltatások fognak fejlődni, akik az adott pénzből a legjobban, a legolcsóban, a legtöbbet tudják nyújtani. Tehát így működik a gazdaság, vagy a piacgazdaság. A legtöbb ország erre áttért. Magyarországon pedig az van, hogy valaki kap egy diagnózist, és akkor vagy megkapja a fejlesztést, vagy nem, vagy jut rá kapacitás, vagy nem. Tehát ő nem tudja úgymond motiválni az őket, ellátókat, hogy rám is figyeljetek. Tehát nagyon erős a kiszolgáltatottság, és ezt a kiszolgáltatottságot kell Magyarországon megszüntetni, hiszen azt gondolom, a társadalmunk elég erős ahhoz, hogy ne azt mondja, hogy azt adom neked, amin van, és akár tetszik, akár nem, ezt kell igénybe venni. És például én azt gondolom, hogy én, mint szolgáltatást végző alapítvány, én is abban lennék érdekelt, hogy tőlem vegye igénybe a szolgáltatást. Jelen pillanatban is az van, hogy mi ezt a szolgáltatást nyújtjuk, nagy a várakozási lista, ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik. De ez nem segíti a fogyatékos embereknek az önállóságát, az, hogy őket teljes értékűnek tekintjük. És azt gondolom, hogy a jó Isten előtt minden ember egyforma, és én azt várom és kívánom a társadalmunknak és a döntéshozóknak is, hogy olyan jogszabályokat hozunk létre, ahol minden fogyatékos ember és minden magyar ember a jogszabály előtt is egyforma.
Ez így végszónak is tökéletes, még mondjuk el az elérhetőségeket.
Az alapítvány honlapja www.szimbiózis.net, van Facebook oldalunk is, a Baráthegyi Majorság a baráthegy.com-on található, vagy a Baráthegyi Majorság Facebook oldalán, de azt gondolom, hogyha valaki a keresőbe beírja, hogy Szimbiózis Alapítvány, nagyon könnyen megtalál minket a különböző miskolci telephelyeken, és mindenkit biztatok arra, hogy partnerek tekintsen minket, nálunk mindig nyitva áll az ajtó.
Jakubinyi László, köszönöm szépen a beszélgetést, és még egyszer szívből gratulálok a kitüntetésedhez.
Köszönjük a lehetőséget!
Műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Jakubinyi Lászlóval, a Szimbiózis Alapítvány elnökével beszélgettünk. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es